román pártfőtitkár Ceausescu katonai beavatkozást kért Gorbacsovtól a magyar reform folyamat miatt, a miniszterelnököt saját beosztottjai hallgatták le, 3-5-10 év alatt lezajló európai változásokban gondolkodtak, de a keletnémet menekültek 1989. szeptemberi kiengedése után 3 hónappal már le is dőlt a berlini fal. Az egypártrendszerből a többpárti demokráciába vezető átmenet miniszterelnöke Németh Miklós visszaemlékezéseinek második része következik. A kérdező Kerényi György.
Az igaz, hogy a pán-európai piknik az egy tesztüzeme volt a szeptemberi kormányhatározatnak?
Nem, az nem volt tesztüzem. Az ebben a sorozatban, a teszt ott kezdődik, hogy áprilisban bontani kezdjük a...
Hogy ott át fognak törni a keletnémetek több százan akkor.
Hát azt sejteni lehetett. Hát pláne azok
sőt,
után...
Sőt, nem volt szervezve, hát kint várták őket buszok.
Hát pláne azok után, hogy Kozma Imrével személyes jó barátságban voltam már akkor, és ugye ő sok embert szállásoltatott el, meg a Zugligeti plébánia tempja. Ugye az én egyik tanácsadóm, a Jenei György, heti rendszerességgel meglátogatta őket, hogy mi újság, hogy van.
És az egyik
alkalommal úgy jön vissza, hogy hoz és az asztalomra letesz egy magyar nyelvű, meg egy német nyelvű. Hogy
a szorul.
Piknik, augusztus 19, Sopron puszta.
Ezt nem a magyar kormány nyomatta?
Dehogy nyomatta. Én rákérdeztem az osztrákokra is. Ti csináltátok? Vranicki azonnal válaszolt. Telcsikre is rákérdeztem.
MDF akkor?
Mert először Imrére kérdeztem rá, Kozma Imre. Imre, és ha nekem egy katolikus pap így válaszol, nem mit csinál. Így terjesztik. De hogy ez hogy kell?
Hogy megesküszik szívére
tett kézzel. Igen, szívére tett kézzel. Nekem nincs jogom kételkedni.
Nem a magyar kormány, nem az osztrákok, nem a máltaiak, akkor lehet, hogy a szervező MDF?
Ők is tagadták.
Ha valakinek mégiscsak propagálnia kellett ezt.
Ezek a németek volt. A Rühe nevű honvédelmi miniszterük ide látogat augusztus hónap folyamán, és én is kimegyek véletlenül a Zugligeti plébánián, és a Rühe környékén ott van Horst Ercsik, a Kohl kancellár nemzetbiztonsági tanácsadója. Én Rühével kezet rázok, találkozunk, beszélgetünk, óvatosságra int a Rühe. Mondtam, hogy kellően óvatosak vagyunk. És én rákérdeztem Telcsikre, ott, a Zugligeti plébánia kertjében. Horst, itt van.
A szóról.
Magyar és német nyelv. Ilyen sok dioptriás szemüvege volt a Horst Ercsik, meg is amikor így csinált.
A szemüvege fölött?
A szemüvege fölött. Ki tudja? Who knows? Mert mondom, mi nem. Osztrákok is tagadják. Mindenki tagadja. És erre ő ezt válaszolja. Who knows?
Szóval akkor nem az önök kormányának egy tesztüzeme volt a szeptemberi
Nem. Én örültem neki, hogy ez is megvan.
És végeredményben azért 11-én volt szeptemberben a határnyitás, 2 hónap alatt 50 ezer ember hagyta el az országot. Ön is elmondja, és aztán Noplatka András a portékötetben más forrásokból meg is erősíteti, hogy ezt nem német hitelekért cserébe csinálta, engedte ön, mint miniszterelnök.
Sőt, egy teljesen kész hitel megállapodást én kérek elhalasztani. Ennek az előkészítése ez másfél év általában egy ilyen hitelnek.
Gondolta, hogy ez a német újraegyesítéshez fog vezetni?
Jövünk haza a gépről, Gimnikből.
Augusztus.
A gépen születik a döntés, hogy...
Ahol a Kollal találkozott.
Meg a Genscher. Hogy akkor az NDK-sokat is tájékoztatni kell. De akkor nem én, hanem Gyula. A másik tanácsadóm Mohai Lászlónak hívták. Ül mellettem, és azt mondja, hogy tudod, ha ezt megcsináltuk, ki tudja, mi lesz itt Európában 3-5-10 év múlva. Ez volt Mohai Lacika jóslata. 3-5-10 év.
És lett belőle egy.
Hát tulajdonképpen a berlin
még annyi sem.
Három hónap.
Elképesztő gyors volt a történelem akkor.
Három hónap. De hát én sem tudtam, senki sem. Ma már nem emlékeznek rá az emberek. NDK-ba is vezetőcsere, demokratikus választás szerűséget tartanak. Előáll mind a két német fél. Kohlnak 10 pontos terve van, amit a G7-ek, a nagyfiúk asztalára, meg a Gorbacsov asztalára. Lesz ugyanez a Modró az NDK oldaláról, ellen 10 pont. December 5, azt hiszem, vagy 6. A máltai Gorbacsov régen találkozó után vagyunk, amikor összerántja Gorbacsov a párt és kormányfőket Moszkvába. A Modró ott feláll, és követeli, hogy az ő 10 pontját ez a testület erősítse meg. Látom, hogy Gorbi feszeng, hát ugye ez világpolitikai jelentőségű kérés, hogy egy varsói szerződés informális ugyan a találkozó, mert Gorbi a máltai csúcsról, ezen a hullámzós tengeri ajós csúcs találkozóról tájékoztatót tart, na de Modró feláll és hivatalosan elő.
És annak a 10 pontnak az ott a lényeg, hogy az NDK maradjon független entitás.
Igen. És benne az, hogy majd ők demokratizálnak. Független entitás. És két Németország. A Kohl óvatos az ő 10 pontjával. Én látom, hogy feszeng a Gorbi néz a jobbra-balra, úgyhogy felvágtam a kezem, és előttem. Nagyon megértem, hogy Modró elvtárs ezt itt előterjeszti. De én például csak újságszinten ismertem ezt a 10 pontot. Én nem tudok erről állásfoglalást kialakítani. Én nem kaptam meg a Modró elvtársék hivatalos dokumentumát. Lengyelek bólogatni.
Hát így nem lehetne, haragudjatok.
Gorbi megkapta a támogatást, és azonnal mondta, hogy ezt napirendesen tűzzük, ezzel nincs mit vitatkozni. Na de mindenki tudta, hogy itt 5-10 éves távlatokról beszéltek, hogy hogy fog összeérni a két ország. Nem három, meg egy hónap, meg egy év.
Visszatérve erre a hitelmegállapodásra, az világos, hogy nem adta el direktan be a németeket. De azt azért tudták, hogy azért ez a Magyarország folyamatos finanszírozásáról szóló tárgyalásokon ez jól fog jönni? Azért volt ebben a politikai hozamok között volt egy ilyen strigula.
Hát én már Gimnikbe tudtam, augusztus 24, hogy én hamarosan be fogom mondani a világnak a valós adatsort.
A magyar államadósságról. Igen. Mert hogy mekkora volt az eltérés?
2,5-3 milliárd.
A mennyiből?
Mekkora? A 20.
20 milliárd, igen. Tehát ezt tudta, hogy ezt be fogja mondani?
Igen, és ezt nem lehet nyugati támogatásni. Akkor mit kérsz, ha nem pénzt? Mert én megmondtam Kohlnak, hogy hibát követtetek el ti is, amikor a szászokat Romániából Ceausescu, és az izraeliek ugyanezt csinálták. Én ezt nem. Mi nem vagyunk emberkereskedők. Miért? Mennyi az ára egy osztráknak, egy németnek, egy angolnak, egy magyar? Na nehogy már erre a szintre süllyedjen a politika, meg hát erkölcsileg. De amikor harmadszor, mit kér? Akkor én szépen elsoroltam. Kérek majd hamarosan, ha az oroszok leállítják az energiaszállítást. Kapunk-e tőletek? Kérem azt, hogy támogassatok bennünket, hogy aszimmetrikus egyezményt tudjunk az akkori EGB-vel, európai gaz, nem közös piac még, aszimmetrikus. Mert a szimmetrikus az azt jelenti, hogy amennyit te engedsz, én is engedek. Tehát, hogy előnyös feltételek. Kértem ezen felül azt, hogy ha szükséges, ha nem lesz elég a választásokig ez a most aláírásra váró hitelkeret, akkor kezdhessünk újból egy, de államilag garantáltan kérjük. A magyarok eladósodtak a nemzetközi pénzpiacon. Nekünk, amikor én a számokhoz, az igazi számokhoz, ott kevesebb, mint 3% volt államilag garantált. A lengyeleké 40%. Egészen más tárgyalni nehéz csődhelyzet esetén a Párizsi klubbal, vagy a Londoni klubbal. A Párizsi klub, ott állam és kormányfők ülnek, és meg lehet egyezni, hogy akkor államilag garantáltan, hogy halasztjuk, hogy passzírozzuk tovább a dolgokat. A londoni piacnál, a londoni tárgyalásnál, ahol magán befektetők, nagy pénzcentrumok vásárolják fel, nem is ott van már, hol? Másnap nem ott van a papír. Ott csőd van. Már azt az 1 milliárdot, amit Gross írt alá, vagy a Gross vett föl, nyugatnémet márkás, 1 milliárd, azt én készítettem elő, KB titkárként. Herrhausen úr volt a Deutsche Bank, amíg a vörös brigádok ki nem nyírta. Őt kinyírták a vörös brigádosok. Ő volt a Deutsche Bank elnök vezérigazgatója. Tehát én ehhez kértem segítséget, és ilyen típusúakat, nem pedig pénzt. Ezt a szememre vetették azóta is, hogy ezek, ha ez úgy lett volna, és mekkora hibát követett el. Álljon ide elém, és nézzen a tükörbe az az ember. Az nem való közénk, őt se becsületes, se keresztény, se tisztességes embernek nem nevezni. Aki pénzért vásárol embereket.
Gorbacsov se látta ennek a jelentőségét, ugye? Nem tehetetlenségből engedte.
Más volt az ő helyzete, hogy az amerikaiakkal Bécsben meg Genfben folyó tárgyalásokon, miközben otthon ma már nem emlékeznek rá, már nyáron. Hát micsoda lázadás van a Baltikumtól egészen le.
Elkezdett a birodalom maga is, nem a csaklós államok.
Na most akkor egy ilyen embernek a biztonságát meg az helyzetét illetően mindössze egy évet tévedtünk. Mi? Mert 91-ben a Krimben a Krimben letartóztatják. És végre.
Hát igen, nem engedik.
Egy évet tévedtünk. 90-ben még Gorbacsov volt. Ha ott a kemény vonalasok, nem a Szovjetuniót akarta egybe tartani Jelcin, hanem ő független Oroszországot akart. Tárgyaltak, elengedtek mindenkit. Mit akar most Putyin? Annak egy részét visszahozni. Tehát érdekes párhuzamok jelennek meg a történelemben.
Az angol szászok és a franciák, úgy tudom, azért nem örültek a történelmi tapasztalatok miatt a német újraegyesítésnek.
Nem, bizony.
Kapott jelzéseket ön tőlük, hogy...
Mitterrand elnöknek a tanácsadója volt, vagy az első ajtón állója, a Jacques Attali.
Aki aztán a főnöke lett az EBRD-nél.
Aztán...
Még rövidebb ideig.
És amikor én házaltam egy Marshall terv kettőért, akkor a nagyfiúknál kopogtattam, így a franciáknál is. Hát ebből lett az EBR. De nem Marshall.
Na, jóval kisebb.
Hát összesen lehet hasonlítani. És a Jacques Attali a következőt mondja nekem. Franciaország, atomhatalom, biztonsági tanács állandó tagja. Előbb repülök én a Holdra, mintsem, hogy mi egyetértsünk.
Az német újraegyesítés.
A francia elnök legbizalmasabb embere. Ezt nem Mitterrand mondja, hanem az ő embere. December 13, 89, Londonba, Margaret, még a kabátot leseteszem magamról. Már akkor a sajtó nincs. Miért tette ezt? Nem is érted? Mondom, mit? Hát, hogy kiengedte a németeket. Én annyira szeretem a német barátainkat, hogy én két országban is el tudom képzelni, élni. Na?
A könyvből kiderült, az Opatka könyvből, hogy a brit nagykövettel önnek jó és intenzív kapcsolata volt. Kapott jelzéseket a magyar átalakulással kapcsolatban, hogy lassítanák a britek? Illetve Mark Palmer, de vele nem volt olyan intenzív a viszonya.
Hát már intenzívnek intenzív volt, mert olyan havonta egyszer a Apple Yardnak hívták az angol nagykövetet. Ők álltak velem szembe a Pasaréti teniszcsarnokban.
Jó, hogy akkor a Mark Palmer is ott volt, azt hittem csak,
hát ő Apple Yard-dal játszott. Apple Yard és Mark Palmer ellen játszott. Én, Barta Feri vagy Mohai Laci. Az Apple Yard, ő a Downing Street-en a Political Unit-nak volt a vezetője, mielőtt nagykövet lett. Az a legbelsőbb kör a miniszterelnök mellett.
Ők nem jelezték, hogy nem, lassabban kéne
németül? Nem. A németektől is biztatást kaptam. A Mitterrand az egy érdekes ember volt. Őtőle hallottam a orosz-francia történelmi kapcsolatok. Úgy kell mindent csinálni, mert ez egy birodalom, már a Szovjetunió. Uh-huh. Hogy az a birodalom is azt érezze, hogy a nemzetközi pénzügyi intézmények vezetői azok teljes. A Jacques Delors, aki az első és egyetlen, mert azóta se olyan vezetője volt az európai, előbb a közösségnek, aztán az uniónak, aki az én szememben megütötte a mércét. Az összes többi, beleértve a mait is, az kismiska hozzá, mert ennek az embernek volt víziója, és volt koncepciója. Akkor elmondok egy történetet. Kohlnak x-edik kerek évfordulóját ünnepeljük. Még Bonn a főváros. Königswinter Bonntól a folyópart mentén egy ilyen hegyesebb, dombosabb vidéknek a tetején. Ez az ő kormányrezidenciájuk volt akkor. Egy szakmai tanácskozással kötötték össze a Kohl születésnapját. Én Londonból repülök oda, mint EBRD alelnök már. Ott van González, Spanyolország akkori miniszterelnöke, Carl Bildt, a svédek embere, a németeket hadne, tehát ott Telcsiktől kezdve...
De akkor még Kohl volt a kancellár.
Kohl a kancellár. Ott vagyunk jó pár. Lengyelektől Balcerovics és Václav Klaus a csehektől. Ez az az időszak, és erről folyik szó, hogy koppenhágai kritériumok, azok hogy működjenek. Hát mi a kelet-közép-európaiak ugye vártunk a sorunkra. Jacques Delors elnököl. Na még mielőtt annyi időnk még van, mondja Jacques Delors, hallgassuk meg, hogy mi a véleményük erről a kelet-közép-európai barátainknak. Aztán Balcerovics kezdte, Klaus, és én jöttem harmadiknak. Hát ez a belépést előkészítő öt kritérium. Mondtam, hogy csak csatlakozni szeretnék, ez az öt kritériumokkal egyetértek. Én azonban a következőt vetem föl. Mi kormányon voltam, meg KB-ban dolgoztam, előtte is teleutaztam Kelet-Közép-Európát, és ismerem a kelet-közép-európai országok politikusainak és népeinek történelmét, a jó és a rossz tulajdonságait egyaránt. Úgyhogy szeretném, ha ennek előrebocsátása mellett senki nem értene engem félre. Koppenhágai kritériumok igen, de mi van a bekerülés után? Ott is kellene egy kontroll- és kritériumrendszert felállítani, mert higgyenek nekem, a kelet-közép-európai országok ilyen-olyan indítatású és ideológiai alapállású emberei, ki fogják találni, hogy már benn vagyunk, és olyan furfangosak lesznek, hogy maguk meg fognak lepődni.
Proféta.
Szünetben Kohl jön a tolmácsával utána, neked lehet, hogy igazad van, de ezt én hogy adjam el a pártbarátaimnak, Lengyelországban, Magyarországon? Nem elég, hogy eddig Moszkva most majd ránk mutogassanak? Szakmailag, meg lehet, hogy tartalmilag is egyetértek veled, de ezt én nem mondhatom, és nem vállalom fel. Szünet után a Delors nem felejtette el, hogy mivel fejeztük be, azt mondta, hogy szeretné, ha erről egy kicsit többet beszélnénk, amit a Mr. Német itt fölvetett. Kohl feltette a kezét két mondattal. Ez most elvinné a vitát. Én azt javaslom, egy kicsit lódított is. Én már a szünetben megmondtam a barátjának nevezett akkor. Én már megmondtam, hogy ennek most nincs itt a helye. Jacques Delors azt mondta, lehet uraim, de a német úrnak van igaza.
És lőn.
És hát az, hogy lőn, meg mi lőn, meg hogy lőn, ez nem a profétaság, ez a két lábbal a talajon állás. Hát én ezt a szocializmusban, ugye, tehát ez a mi kutyán kölyke mentalitás és akol és táborszemlélet, ez Kelet-Közép-Európában a legeslegelősebb, és mély gyökerzete van. Na!
Ugye mondta, hogy 80 ezer szovjet katona kivonását tárgyalták le, de volt egy sajátos csoportja az ideiglenesen itt állomásozó szovjet egyenruhásoknak, ezek pedig a belügyminisztériumban szolgáltak. Az ő kivonásukról hogyan tárgyalt, kitárgyalt és mikor mentek el ők?
Ez is a Gorbacsovval való tárgyalás keretében hangzik el. Az 50-es évek elejétől kezdve nem csak a belügyminisztériumban, hanem a kulcsfontosságú, de akkor még a tervhivatal is annak számított. Pénzügyminisztérium is, de az igazságügy, külügy, honvédelem, belügy, ott mindenütt a szovjet szakértők, generálisok.
Milyen jogosítványokkal?
Mindent látnak, mindent, ez hozzáfér.
De nem irányítanak.
Nem irányítanak, csak tanácsot adnak. Tanácsadók. Ez aztán szűkül, először a tervhivatalból, a pénzügyből tűnnek el, aztán az igazságügyből, aztán jön a külügy, a honvédelmi minisztérium, de egy helyen ott maradnak. Tehát én úgy öröklöm meg a kormányt, hogy még a szovjet tábornokok bennülnek. Ahány főcsoportfőnökség van a belügybe, annyi tábornok és szakértő csapata ül ott. Úgyhogy így neki menni Nagy Imre temetés.
Jó, hogyan?
Magnó szalagon, akkor még Magnó ment a kormányüléseken. De ott van a hangom, meg a Horváth István válasza. Háromszor kérdezek rá, hogy Pista, beszéltél, behívtad, mert én tájékoztattam mindenkit a moszkvai utam után, mindenkit csak arról, amire tartozott. Pista is megkapta ezt, hogy a Gorbacsov azt mondta, hogy én nem is tudok róla, hogy még ott ülnek. Jó, ebből szabad kéz, tessék elintézni. És a Horváth István belügyminiszter ez háromszor, most a fele nincs itt, a másik fele, most én nem értem rá. Meguntam, és 2-3 héttel a temetés előtt behívtam Stukalint, a budapesti szovjet nagykövetet. Elmondtam neki, hogy Stukalin elvtárs, ez és ez hangzott el, így, ahogy most önnek el. Én ezt úgy értelmeztem, hogy tegyen meg nekem valamit. Hívja meg ezeket az embereket. Nyilván leellenőriztem Moszkvával, mert egy hét se telik el, Horváth István rohan be hozzám, hogy baj van. Mondom, mi a baj? Pakolnak, képzeld el, a szovjet elvtársak, de már 7 kamiont a papírokkal megtömtek. Mondom, mit az eredetit a belügyből? Nem, ezek mind másolatok, amiket az 50-es évektől ők csináltak. Mindenről. Ja, mondom, a béke ára ez. Mondom, ha másolatot visznek, vihetik. De azt tessék ellenőrizni, hogy eredeti nem vehet. Csak másolat. Ezt követően, hogy az én tudtommal és engedélyemmel, igaz, hogy csak másolatokkal, de az Isten tudja, hány tonnányi irattal hagyták el a szovjetek a belügyminisztériumot, az egyetlen inta. Nem belenyúlt, nem manipulált dokumentációt, azt valahol ott Moszkvába kell keresni. Ez igaz a 3x3-os dokumentációra is. Úgyhogy ők így kerültek ki, de ennek ez volt az ára.
Horváth István ki tudta deríteni? Gondolom, ki kellett neki deríteni, hogy kitette a lehallgatót az ön szobájába?
Én a katonákkal mérettem be a szobát, és a Horváth Istvánnak erről egy szót se szóltam. Egyedül Grósz 3 megjegyzéséből. A harmadik után egyébként a tibesek első találkozók.
Történelmi igazságtétel bizottság.
Mert ők tudtak, a mohai és a jenei, ők tudtak. Az első találkozó az este 10:30-kor kezdődött.
Már kivel?
Velem, a parlamenti dolgozószobámban. Ne legyen ott senki.
Kinek a találkozója?
Az 5 tagú TIB, meg én.
Értem.
10:30 este. Jön a PB ülés, ez azután a KB ülés után van, amikor én vagyok március elején, 89, Moszkvában, március 3. Grósz meg egy hónapra rámegy, és ő úgy jön haza ezen a KB ülésen, este 9:30 szintén, tájékoztatót tart, mert nyers közvetíti hozzám a Tibet. Ő a Vásárhelyi Miklóson új márciusi front, stb. Keresztül be volt, hogy tegyen már meg nekem valamit, mert ez a Történelmi Igazságtétel Bizottság nem jut semmire a Grósz meg a Fejti eltársakkal. Legalább üljön le velük, hallgasson, mondom, természetes. Na de a KB ülésen este Grósz tájékoztatót tart az ő látogatásáról Moszkvába. A beszédnek a lényege, hogy egy dossziét mutogat a KB teremben. Ugye ezt ő Klücskov elvtárstól kapta, és az elvtársaknak tudniuk kell, hogy Volodya keresztnévvel Nagy Imre a KGB ügynöke volt. És ez a dosszió tartalmazza. És kit akarnak itt rehabilitálni egyesek? Egyesek. Kikkel akarnak? És én rá egy hétre fogadom a Grósz figyelmeztette, hogy reméli, hogy ebben a teremben csupa olyan ül, aki a KB legutóbbi ülésén elhangzottakat, és annak vonalán áll. Hát én rögtön értettem, a kurva élet, kinek járt el a pofája. Az öreg Szabó azt kérdezte tőlem, te miről beszél a Karcsi? Te érted? Mondom, én értem.
A Tibre. Hogy ő kiadta az irányt, hogy Nagy Imre.
Hogy nincs itt külön alkú.
Nincs,
és nincs itt rehabilitáció, meg egyéb ilyen disznóság. Akkor a két fiút kaptam elő, mert ők voltak egyedül.
A tanácsadói.
Igen. Gyerekek, ez és ez történt. Már nem először. Elmondtam a korábbi. Ez volt az utolsó, a Csekpa pohárba. Mondom, rajtatok kívül, meg a tibesek. Majd megkérdezem a tibeseket is, hogy ezt hol terjesztették, hogy ők velem tárgyalásban van. De kinek járt el a szája? Két fiú, ha nincs bizalom, nem sértődünk meg, itt van, vissza, köszönjük szépen, örültünk, hogy szolgált. Mondom, egyszerre mondtak le, abban a pillanatban. Majd Gyuri, a jenei, egy nap múlva, ugye aludt mindenki az első reakciók után, soha nem szabad dönteni. Kicsit várni kell, érlelődni. Másnap bejön, azt mondja, te figyelj ide, nekem a bátyja volt általános iskolában osztálytársam, ez Kőhalmi Ferenc, volt ilyen filmes kisiskolás gyerek, de neki az öccse a katonai elhárítás és sírszerzésnél magasrangú. És a kokom és a technológiai transfer, ennek a szakértője. Ha felhatalmazol, én meghívom a Zsoltot, Kővalmi Zsoltnak hívják, még él, most töltötte be a 80-at nemrég, és elmondom neki, hogy mit gyanít, ha te ezzel egyet, le vagyunk hallgat, mondja a Gyuri. Hát ezek csak itt, a te szobádban történtek, mind a három eset. Le vagyunk hallgatva. Jó. Kőalmi Zsolttal megint egy éjszaka, elmagyarázzák a parlamentnek egy egész más részén a behozott technikát. Zokniba kellett az ajtómtól közlekedni. De a technikának a lényege az volt, ha ők ezt a technikát a szobában végighordják, és ha a zöld világít, akkor semmi, de ha megjelenik a piros, akkor... És három helyen megjelent a piros. Kiszereljük? Ki tudjuk. Innettől majd én használom. És innettől kezdve komoly dolgot, Károlyi Mihály szobrát mi igen sokszor körbe sétáltuk, meg a Dunapartot. Vagy elmentünk egy olyan raktárszobába, ahol biztosak lehetünk.
És dezinformálása is használtuk?
Hát persze.
Akkor ez Grosszhoz volt bekötve?
Hát Grossz... a belügy, és kapta.
Mert ugye Horváth Istvánt azt még nem ön választotta.
Hát az, hogy dezinformálása, nem, tehát elejtett megjegyzések. Ez is visszajött. Kormányt alakítok májusban, egy második kormány.
Már akkor nem volt a pártnak, illetve a Hazafias Népfrontnak jelölési joga. Mert ettől már
ez a Grossz, ezt a Grossz javára írom.
Hogy belement.
Ebbe belement, de azért, mert elmesélte nekem, hogy neki Kádár nem engedte meg. Mondom, most te játszod velem? Mondom, alkalmatlan. Több, mint a fele alkalmatlan.
A kormány.
A kormány.
De akkor nem értem, hogy a Horváth István a Grosszhoz volt bekötve, miért tartotta meg ebben a második kormányában is?
Én? Uh-huh. Mert a Posgai könyörgött.
És ő vajon miért?
Nehéz idők voltak, nehézen lehetett ezt, lavírozva kellett mindent.
És ugye, hogy teljesen a kép, ha jól tudom, Horváth István Stumpf Istvánnak volt a apusa.
Én.
Vagyis az apusa. Most. Nem tudom,
még éle. Most is. Még most
tehát
is.
Az apusa. Stumpf István pedig a Bibószak kollégium vezetője volt, ahol a Fidesz nevelkedett.
Én ebben nem megyek bele, nem kommentárjaim, kommentárjaim lehetnének, nem érdekelt, akkor se, most se. Egyébként Horváth István egy kitűnő szakember volt a maga területén, tehát bennem a szakmaiságát illetően nem merültek fel problémák. A harcosságát illetően. Ott már voltak kételjeim. Na és hát visszatérve a nem dezinformálás, 7 minisztert cseréltem májusban. És Grossz fölhozta Miskolcról a Cibere Tibort, oktatási kulturális miniszter. És minden minisztert hívtam. Villányi Miklós felugrott, átölelt, homlokon csókolt. Végre! Legjobban tartottam a Ciberétől. Mert őt hozta, és ugye mind a hárman Borsod, Abaúj-Zemplén megyeiek. De előtte a fiúk tudták csak, a KB ülése mindenki, ki lesz az oktatási miniszter. Nekem megmondhatod. Pedig a Cél Gyuri bácsi is nagyon szerette volna tudni. És ezt a példát használtam fel a dezinformálásra, hogy mondjak egy példát. Azt találtam mondani...
A lehallgatott szobában.
A lehallgatott szobában, de jó hangosan, mert ugye elmondtam, hogy melyik miniszterrel. Hogy zajlottak a beszélgetések? Hát a két legközvetlenebb munkatársamnak tudni kell mindenről. És hát készültem, és hát mondom, nem is szegény Ciberének, hanem annak, aki őt kitalálta oktatási kultúrát, annak kellene a tökét jó erősen megszorongatni és letépni. Mert egy kitűnő akadémikus professzor kiemelt, és hát egy csőttömeg a minisztérium. Következő PB ülésen úgy csavarta a mondatot, hogy...
Rossz?
Igen, hogy a tök szorongatás benne volt a mondatáiba. Ugye? Tehát visszaüzent nekem, hogy én ezt is tudom. Na jó.
Az ön idejében mennyire volt független a szolgálat a kormánytól?
Teljes pártalányítás alatt volt. Én rúgtam le magamat róluk.
Az hogy érti?
Hát úgy, hogy kormányülésen elmondtam, hogy nekem ne küldözgessétek, Pista, ezeket a...
Na de a feladataikat a belügyminiszter jelölte ki, mert alátalmazták.
Küldték tovább, és a Dunagétnél, amikor kis Jancsi a Fodor Gáborral bejön hozzám, akkor a titkárnőkkel behozott. Megmondtam, hogy mikor szóltam nekik.
Mert ugye azt kérdezte kis János és Fodor Gábor, igen, hogy... Van-e? Nem tudott-e arról, hogy a titkosszolgálatok továbbra is hallgatják.
Mondtam, én...
Az ellenzéket.
Na mondom, uraim. Egy idő után meg...
És ezeket a jelentéseket ön is kapta.
Úgy van. Mondták. Úgy van. Mondtam, hogy na, két titkárnő, be, hozzátok ide azokat a papírokat, amiket kiadtam, és amikor azt mondtam, hogy ezt ne rakjátok a postába. Onnattól. Mert amíg lapoztam, akkor nekem, ez majd, ha a történészek hozzájutnak, akkor látni fogja, szignáltam, dátum, mehet. Vagy ráírtam, hogy mit kérek kitől. És a két úrnak, Kis Jancsinak és Fodor Gábornak a titkárnők behozták, és látszott a különbség. Az egyik érintetlen, előtte legalább ott voltak. Mondtam, lehet, hogy ez előfordult, nem tudok róla, de kivizsgáljuk.
És mire jutottak a katonai kivizsgálók? Horváth István adta az utasítást, vagy Pallagi Ferenc, aki a helyettese volt?
Pallagi, és a Pallagi ilyen-olyan jelentéseket juttatott el a Pistához. Aztán ő terítette a állam és a pártvezetők között, ahogy ők gondolták. Most témakörök ugye, szerint.
Ugye a Végvári ügy, amit az előbb említett, az arról szólt, hogy egyrészt nagyban zajlik az irat megsemmisítés, amit a fekete doboz le is fölvezett. Ez egy titkosszolgálati őrnagy volt, Végvári József, és a másik pedig, hogy az ellenzéket megfigyelték. Van egy olyan elmélet, és ezt Varga László időközben elhunyt levéltáros történész is mondta, aki egy avatott kutatója volt a titkosszolgálatok múltjának, hogy ez az egész Végvári ügy, amikor ezzel volt erre a sajtó, kormányfőként, mint kiderült végül, hogy nem tudott róla, hogy ez voltak éppen a szolgálatok, a régi szolgálatok átmentését célozta. Mindenki ezzel foglalkozott, látványosan bezúzták a hármas főcsoport főnökséget, ami a belső ellenzék különböző csoportjaival foglalkozott, de a többiek iratanyagostul, hálózatostul érintetlenül működni tudtak. És hogy a többinek az átmentése miatt a titkos szolgálatok ezt a setupot összerakták. Ön erről mit gondol?
Én erről nagyon egyszerű dolgot mondok. Minden ilyen szolgálat őrzi a titkait, a múltját, végzi a mindenkori hatalom felé a jelen, a kötelmeit, de mindig előre figyel, befizet a jövőre. Amikor én egy tábornoki karral vacsoráztam, és ezt az elméletemet elmondtam, látszott a nevetésen, mondtam, hogy én el tudom képzelni. Már én Londonból jövök haza, és meghívnak egy ilyen baráti találkozóra. Csupa ilyen. Most hadd nem soroljak neveket, jó, mert még élnek.
Kár.
Élnek páran közülük. De egyet bátran mondok, Túrós András.
Aki országos rendőrkapitány volt.
Volt.
Idejében.
És ott is ez a kérdés felmerült, és a következőt mondtam.
Már az a kérdés merült föl, hogy a Végvári ügy egy felültetés lett volna, a titkosszolgálatok
átlátására. Erről folyt a beszél. Én nem lennék meglepve. Ezek a fiúk. Az egyik az SZDSZ-hez, a másik az MDF-hez, a harmadik a Fideszhez, a negyedik az ott van a szociknál, kisgazdákhoz, stb.
Kik?
A titkosszolgálat emberei. Ja, felosztjuk a pártokat, a terepet. Ha a tieid nyernek, tudod, hogy én a másik, de van ám betyárbecsület. Na és erre kacagtak fel. Hát a világ, mióta világ, ez így működik.
Gál Zoltánt azt ön választotta teljes hatáskörben, vagy még az is?
Kényszerből Gál Zoltán a pár hónapig volt csak.
De ő államtitkár volt a Horváth István alatt.
Igen, és hát állam... bíztuk meg, hogy legyen megbízott. Igen,
de benne. Államtitkárként ön választotta?
Nem, Horváth Pista. Én senkit nem
választottam. A minisztereknek választottam. Joguk volt az államtitkár?
Ha nekem jogom van, akkor úgy fér, hogy a minisztereknek is joga legyen. Uh-huh. Egyedül Horváth Pistánál a Pallagi Ferencnél akadtam fel.
Mert?
Mondtam, Pista, tudod te, hogy kivel teniszezik ez az ember? Hetente háromszor? Miért? Mondom, véletlenül tudom. Fejti Györgyel.
MSZNP-k egyik kemény vonalos.
Az egyik keményebb. De a te fel, ha jónak tartod, te dolgozol vele.
Közben pedig az én BM már elkezdte az új állambiztonsági törvénynek a kidolgozását.
Persze.
Tehát, hogy nem teljesen egyértelmű ez.
Nem,
hogy...
Pista, szakmailag azok a törvények jó arra.
És hogy az már a Dunagét előtt, már igen, a BM felső.
Így van, így van. Pista szakmailag ilyen szempontból nem volt az általam cserélendők listáján, mert én ugye azt mondtam ennek a hat pártnak, mert jöttek, hogy dátumot. És hát a végén feltettem a kezem, mondtam, nagy hibát követtek el, mert ugye december elején már meghirdetjük a március végi áprilisi
választási
dátumokat. Mondtam nekik, nagy hibát követtek el. Példát is elmondtam, hogy ugye hatan kvalifikáltak a kopogtató cédulák alapján. Még az édesapám megjegyzését is kommunikáltam. Két megjegyzés volt. Az egyik a MSZP-re vonatkozott, az októberi kongresszus után. Azt mondja, fiam, mit csináltatok? Mire cél az édesapám? Hát az egyetlen, azt dobtátok ki a párt nevéből, a munkást. Hát milyen baloldali párt az, amelyik tagadja a munkást? A másik megjegyzése azt mondja, hol vannak a kisgazdák? Tudják ők, hogy mi az, hogy kisgazda? Mert én ott voltam. Én tudom. Hát itt hol vannak kisgazdák ma már? Mondtam, nem vagytok ezeket a példákat, nem vagytok beágyazódva a társadalomba, ehhez idő kell. Én kinyitottam a parlament és a kormányülés ablakait, ajtait. Mindenhez hozzájuttok. Kitrágyázom másfél-két év múlva. És az összes piac, demokrácia pillért a ti veletek valókon átvisszük. És csak utána legyen választás. Én ebbe belehaltam volna. Nem, azonnal. Úgyhogy azonnal.
Szeretett volna válságmenedzser maradni, vagy szeretett válságmenedzser?
Hát azt láttam, rendben? Hogy nincs rendben még a dolog.
Hát az biztos.
Az én fejemben egy Monclova-szerű paktum jár.
Ami ugye a frankó rezsimből vezetett, tehát
igen,
a spanyol demokráciában.
De ahol a társadalom, szociál, gazdaságpolitika pilléreiről,
nem csak a közjogi,
nem csak az állam berendezkedés és a párt hatalmi technikát szabályozó törvényekről, hanem ezekről. Ezt én előadtam, próbálkoztam is, de mindig a másodvonalt küldték. És a Kemenes Ernő, aki akkor a tervhivatal elnöke volt, egyik ülés után így a fejét fogta, azt mondja, Jézus Mária, kiknek kezébe tesszük le itt a hatalmat? A hozzászólások minősége, mélysége és szakmaisága alapján tette ezt a megjegyzést. Tölgyesi Péter pedig, amikor előadtam, hogy később is legyen, és hogy a gazdaság és a társadalom, szociál, agrárpolitika, akkor azt mondta, hogy értem, igazat is adhatok nekem, de ezt, mint egy új pártpolitikusra nem támogathatom. A társadalom, a mi választóink személyében, mondta Tölgyesi, ez a mi identitásunk és szüzességünk feladását jelenteni. Szerepet vállalnánk a felelősségetekben, a kommunisták az ország csődje felelősségében. Úgyhogy ezért nem. Hát, így alakult.
Záró kérdés. Volt egy, ahogy mondani szokták mostanában, mesterterve, amikor elvállalta ezt az egészet, hogy honnan, hová akar eljutni, vagy folyamatosan alakult az? De hogy Gorbacsov se tudta szerintem 85-ben, hogy a glasnostból meg a perestrojkából az lesz, hogy nem csak a birodalom esik szét, hanem az ország is.
Mikor a Jenei Gyurit, aki az egyetemről kollégám volt, igaz, hogy ő történelem filozófia szakos volt,
mert önben maradt az egyetemen.
Ő is, hát ő is ott dolgozott. Igen, és akkor a Gyurit hívtam, hogy gyere, segítsél. Akkor a Gyuri a következőt mondta. Egy feltétellel jövök. Ha azt elkezdett csinálni, hogy ezt a trágyaszagú istállót elkezdjük, nem biztos, hogy ki fogjuk takarítani. ebben segítek neked.
Ön közgazdász volt, tehát a trágyaszagú istálló alapvetően a gazdasági részét ismerte és látta. Ahhoz képest az ön kormányzása alatt a még pártállami parlament sarkalatos törvények tucatját fogadta el, a rendszerváltás meghatározó törvényeit, alkotmánymódosítást. Tehát olyan dolgok történtek, amit a istálló takarításnál nem is sejthetett.
Nem. Hát azért...
A gazdasági terve volt alapvetően?
Pár évvel ezelőtt, még ez jó két ciklus, emlékszik talán erre, mi kipateroltuk, kirúgtuk az IMF-et és a Világbankot. Most nevektől függetlenül, hogy ki mondta először, nem is említem egyik nevet se. Kérem szépen, nem igaz. Kádár János paterolta ki először az IMF-et és a Világbankot. Amikor beléptünk, megkötöttük az első készenléti hitelmegállapodást, 81 végén leszünk teljes tagok, és 83 végéig tart a megállapodás. Így megy minden. Persze, nem örül a nép, de jön a 84-es áprilisi KB ülés, és menjünk-e tovább. A kormányból az kulcsemberek akarják.
Mert hogy finanszírozni kell az adósságot.
Az országot.
Vagy az egész országot.
Mi a pártközpont gazpolosztálya? Természetesen
akarjuk. De az
akarjuk.
IMF viszont várt el gazdasági reformokat. És szubvenciók lefékezésére.
Sok minden. Sok minden. Ebben most az egy hatalmas dokumentum köteg. De az első sikerül. Az első megállapodás. És dolgozunk a folytatáson. Az IMF-nek is idő kellett. Ott is kell egy 5-6 hónap, hogy az a lefutott programnak a...
Értékelés.
Igen. Ez megtörténjen, és eközben jön 84 április KB ülés. És elhangzik ez a híres beszéd, amikor Kádár azt mondja, hogy az elvtársak hagyják abba a lapos kúszást. Gazdasági növekedés nélkül nincs életszínvonal. Micsoda dolog az, hogy az infláció az egekben, a metafora, amit használ, de emel hangon. Micsoda állapot az elvtársak, hogy egy rendes munkásember elköszön reggel a feleségétől, betesz 20 forintot a zsebébe, és a jól végzett 8 órás munkája után a 20 forintja nem elég egy pakli dohányra, meg egy korsó serre.
Az árgyilúság.
Lapos kúszást abba adni, megszorítani nem lehet, semmi.
Ismerős.
És ezután megyünk a Horváth Ferivel, akivel együtt dolgoztam a pártközpontban, már aztán később ő lesz az én ipari miniszterem. Én hozzám a tervhivatal, a pénzügyminisztérium, most intézményekben gondolkodva, és a Nemzeti Bank és szervei tartoztak, mint a Gazprom osztály megfelelő munkatársa. Havonta mi ezeket az intézményeket végiglátogattuk. Elhangzik ez a beszéd, és kérdezzük a főnökünket, akit Havasi Ferencnek hívtak akkor, hogy mi történt? Hát ilyen sikeres, most dolgozunk a és látjuk a Havasin is, hogy fordul. Fordul a többi is. Egyedül a Marjai nem fordul, meg a Lázár a kormányba, meg a Hetényi, meg a csapatai.
Pénzügyminiszter, miniszterelnök.
Helyettes, igen. Én Nyersel, Marjaival, Kádárral, meg még sorolható, én magázó viszonyban maradtam. Menjenek, mi a... És megmondta az édesanyjába a Havasit, meg mi. Ki az, aki maguk... És először ránk mutogatott, hogy mi? Jóska, ne ilyen durván, mondja a Lázár elvtárs. Ugye? Akkor a Ferivel elhatároztuk, hogy ezt mi kiszagoljuk, hogy honnan fúj a szél. Körútat tettünk, a intézmény és a Nemzeti Bankot hagytuk utoljára. Utoljára mentünk be a Tímár Fekete Kettőshöz. Nem együtt, külön-külön, már úgy jött, hogy előbb
Tímár Mátyás és Fekete János
külön-külön
láthatóvalmú helyettese.
Igen, és hát a Fekete az szeretett ugye beszélni és dicsekedni, és elmondta, hogy most járt Kádár elvtársnál, és többször is megmondtam neki, hogy ne engedje, hogy ezek a Biszkuk, Németh Károlyok, Gáspár Sándorok vigyék a zászlót nekünk kell. Én a Kádár elvtársnak mondtam, hogy pénz van, a nemzetközi piacon mindig van. csak hogy milyen áron veszi fel az ország. Mekkora a kamatfelár, stb. Hát pénz van, dögivel volt akkor is, ma még több van, nem nehéz felvenni. És hát onnan fújt a szél, hogy a Kádár fülét teledumálta a Fekete János.
Mikor ismerte föl, vissza tud emlékezni azt a lehetőséget, hogy Magyarországot ki lehet vinni a szovjet érdekszférából? Azt mondta, hogy amikor az atomfegyverekkel fölháborodott, akkor lett egy ilyen szándéka talán. Mikor ismerte fel a lehetőséget?
Én a lehetőséget onnattól, amikor a sajtótájékoztatók után túl vagyunk, ez a drót lebontása. Ha ott nem avatkoznak be, akkor biztos, hogy mehetünk előre. Tehát amikor már régen, egy harmada már nem volt meg, május elején van a Nováki Balázs és a Vidus Tibor nemzetközi sajtóértekezlete Hegyeshalon. Már akkor egy harmada nincs meg. Senki nem tiltakozik Moszkvából. Majd jön ez a híres drótvágás. Senki nem tiltakozik. Majd Gorbacsov kezdettől majd Bukarestbe is megerősíti, mert engem Bukarestbe Ceausescu német úrnak hívott. A delegáció többi tagja, Nyers és Gyula, meg a Kárpáti, ők elvtársak voltak. Én Mr. Német voltam. Amikor Gorbacsov azt mondja, hogy és hogy vannak a német barátaid, és tulajdonképpen ezen a Varsói, ahol asztalt verve Ceausescu követeli a lengyel-magyar helyzet napirendre tűzését. És Gorbacsov, ő szólt utoljára, amikor habzó szájjal, hogy meg kell vitatni, és ha szükséges, elvtársi, baráti, internacionalista segítséget kell nekik nyújtani. És a Gorbacsov csak kacsint nekem így át az asztalon, és egy szóval nem tér ki a
Ceausescu felvetése.
Majd Ceausescu nem hagyja annyiban, megismétli írásban, és ezt elküldi Moszkvába, Gorbacsovhoz. Gorbacsov egy másolatba megküldi nekem. Abba már az van, hogy a magyar és a lengyel elvtársak kihagyásával hívjon össze egy Gorbacsov egy tanácskozást, állapodjanak meg a fegyveres segítségnyújtás feltétele. Románia kész, Bulgária kész, Csehszlovákia kész. Hát ezek markáns ortodox országok voltak. De Szovjetunió nélkül ez nem megy. Na, és amikor ezt a levelet meg, akkor mire kell várni még? Akkor menni kell előre. Ameddig csak lehet.
Podcastunkban Német Miklós, Magyarország 1988. novembere és 1990. tavasza közötti miniszterelnöke beszélt a magyar történelem egyik legsűrűbb évének történéseiről és abban saját és kormánya szerepéről. A volt miniszterelnököt Kerényi György kérdezte.